Az NATO-ból kizárás nincs, legalábbis ilyen pontja nincs a washingtoni szerződésnek, erre soha nem gondoltak, hogy valakit ki kéne zárni. De a jogokból fölfüggesztés már kétszer is előfordult, egyszer Portugália esetében, amikor ott egy katonai puccsban, 74-ben kommunisták is részt vettek, illetve egy Törökországban szintén egy katonai puccs nyomán.
Az elmúlt napok híreinek hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán.
Túl vagyunk az európai parlamenti választáson, illetve az önkormányzati választásokon. Az elsőről fogunk beszélni elsősorban. Egyelőre még nem világos, hogy milyen erőviszonyok alakulnak, vagy alakulhatnak ki az európai parlamentben, tehát a tendenciákat már lehet látni. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az európai választás eredménye egyértelmű, jobboldali pártok megerősödtek, baloldal és a liberálisok teret vesztettek. Hát kérdés, hogy ez mennyire igaz, és hogy mire alapozza ezt a miniszterelnök. Egyébként a Fidesznek, az európai parlamenti képviselőnek a sorsa is egyelőre bizonytalan. Kocsis Máté épp a minap egy nyilatkozatban tette közzé, hogy a Fidesz nem csatlakozik az európai konzervatívokat tömörítő európai konzervatívok és reformerek frakcióhoz, mert hogy az befogadta a román nacionalista AUR pártot. Ennek azonban van egy kis szépséghibája, majd mondom, hogy ezt honnan idéztem. A néppárti képviselő csoport pedig igencsak megerősödött, 14 új európai parlamenti képviselője van, ebből 7 a Tisza párté, és egyelőre még a főbb pozíciók is kissé bizonytalanak, szóval lesz mit elemezni, méghozzá Szent Ivány István külpolitikai elemzővel, szakértővel. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
És öntől idéztem egyébként ezt a kis szépséghibát, úgyhogy erről majd fogunk beszélgetni, mert hogy azt írta a Facebook oldalára, hogy ez bizony nem Orbán Viktor hete volt, Brüsszel bevételének terve csúfos kudarc, kormány visszakozott a NATO is, már nem támogatjuk Rutte NATO főtitkára választását. Von der Leyen minden bizonnyal bizottsági elnök lesz ismét, és még Meloni, valamint a frakcióra sem kér a Fidesz tébláboló EP képviselőivel. Na szóval ezeken fogunk végigmenni, ezeken a történéseken, de előtte ezt a mondatot, amit az előbb Orbán Viktortól idéztem, mert hogy ez a másik olvasata annak, ami történt, mert hogy ahogy mondtam, Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy nagyon is egyértelmű az, hogy mi történt az európai választásban, hogy a jobboldali pártok megerősödtek. Szóval melyik narratívát, mert hogy mind a kettőnek vannak, hát hogy mondjam, mind a kettőt támogatják, vagy van, aki ezt mondja, van, aki azt mondja. Nézzük már meg, hogy melyiket vegyük figyelembe első körben.
Én úgy láttam, hogy abban igaza van, hogy az Európai Parlament súlypontja jobbra tolódott. Ez teljesen egyértelmű, a legnagyobb nyertes a néppárt, de hát ez egy mérsékelt jobb-közép csoportosulás, ez nyert igazán nagyot, és valamelyest erősödtek a szélsőjobboldali pártok is. De itt azért hozzátenném azt, hogy szélsőjobboldali, azt árnyaltabban nézzük. Mert oda sorolják ugye az ECR-t, az Európai Konzervatívok és Reformerek Társaságát, ahova be akart kerülni a Fidesz, de azért ott jó néhány párt van, amelyiket én egyáltalán nem neveznék szélsőjobboldalinak. Hát ott van a cseh miniszterelnök pártja, ugye az egy klasszikus konzervatív párt. Ők akkor kerültek oda, amikor ezt a csoportot eredetileg a Torik, a brit Torik alapították, akik aztán igazán nem szélsőségesek, klasszikus konzervatív párt. De ott vannak a finn és svéd demokraták is, tehát sokan vannak olyanok, akiket én nem tekintek igazán szélsőjobboldalinak, és érdekes utat tett meg Meloni miniszterelnök asszony is. Hiszen őt valóban mindenki a szélsőjobboldalra sorolta, onnan indult, egy neofasiszta párt élén győzött, de ő azért nagyon sok mindenben szakított ezzel a múlttal, és az európai kérdésekben teljes egészében a mérsékelt középhez húzott. Tehát gyakorlatilag a főárammal együtt szavazott, ukrán háború ügyében, migráns paktum ügyében, Európa jövője ügyében, stb. Tehát ez nem egységes, hogy azok mind jobboldaliak, vagy mind szélső jobboldaliak. Tehát az, hogy ennyire odébb húzódott, az nem igaz. Na most ugye van egy másik része is annak, amit mondott Orbán Viktor, ő ugye azt állítja, hogy lepaktáltak, mint ha most ami árulást követtek volna a néppártiak. ez gyakorlatilag hosszú ideje így van az Európai Parlamentben, hogy a néppárt a liberálisokkal, és ha ez nem elég, akkor a szociáldemokratákkal együtt egy nagy koalícióban irányít. Ez alkotja ugyanis az európai közepet.
Akkor tulajdonképpen a fő irány, a változás az az, amit az elején említett, hogy egy picit mint hogyha jobbra tolódott, de ennyi?
Ennyi?
Ha most nagyon leegyszerűsítjük?
Nagyon leegyszerűsítjük ennyi, tehát az látszott, hogy aki a migráns ügyben keményebb volt, az nyert, aki a befogadó álláspontot képviselte, az most vesztett Európában.
Na nézzük már akkor ezt a Meloni féle történetet és Orbán Viktort, mert ennek most vannak frissebb fejleménye. Ugye azt mondta Orbán Viktor egyébként még ezzel kapcsolatban, hogy egyesíteni fogjuk az európai jobboldal erőit, küzdeni fogunk migrációháborúpárti bürokratákkal, és ehhez képest volt tulajdonképpen meglepő az a sajtóhír, hogy ugye nem biztos, hogy be tud kerülni hogy a Fidesz az európai konzervok és reformereknek a csoportjába, mert hogy ugye kikosarazta, ezt lehetett olvasni Meloni, és aztán utána volt egy változás, mert hogy, ahogy már az előbb említettem, Kocsis Máté azt mondta, hogy szó sem lehet arról végül is, tulajdonképpen utólag mondta azt, hogy a Fidesz egy olyan párttal kerüljön egy frakció, ahova felvették ezt a bizonyos román AUR pártot is. És ön ugye ezzel kapcsolatban úgy írta, vagy azt írta, hogy ez egyáltalán nem volt meglepő, mert hogy ezt már korábban is lehetett sejteni, ezt az egész ügyet.
Igen, így van, én már hetek, vagy mondhatnám szinte hónapok óta mondom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a Fidesz be tud kerülni. Már akkor mondtam, amikor sokan azt gondolták, hogy ez így lesz, hiszen Orbán Viktor többször is elmondta már hónapokkal ezelőtt, hogy ugyan a választások előtt nem, de utána ide csatlakoznak, ez az ő irányuk, ide akarnak csatlakozni. Én azonban figyeltem a nemzetközi sajtónak is a megnyilvánulását és maga Meloni nyilatkozatait, aki ezzel kapcsolatban mindig nagyon hűvös távolságtartással nyilatkozott, már hónapokkal ezelőtt azt mondta, hogy majd meglátjuk, egyelőre ez most nincs napirenden, majd esetleg, stb. Tehát ebből én következtettem arra, hogy nagy az ellenállás, és aztán kaptam is híreket Brüsszelből, hogy bizonyos pártok nagyon ellenzik ezt, akár azzal is fenyegetőzve, hogy kilépnek az ECR-ból, amennyiben az Fidesz fölveszik.
És ennek mi lehet az oka egyébként, hogy ekkora az ellenállás a Fidesz szemben? Azért kérdezem, mert azt is írta a Facebook oldalára, hogy tényleg végtelenül szomorú, hogy még egy vad nacionalista román párt is szalonképesebbnek tűnik Európában, mint a magyar kormánypárt.
Hát pontosan ez, hogy az elmúlt évek során annyira tönkretette a saját imázsát és presztízsét a Fidesz, ma gyakorlatilag a legszélsőségesebbek kivételével, mert ők most is szívesen befogadnák, senki nem akar velük együtt közösködni. Tehát az az imázsuk, és ugye ezzel nagyon rátettek a háborúval.
Ez az orosz kapcsolatnak köszönhető?
Így van. Azért Oroszországot ma úgy tekintik, mint Európa ellenségét és fenyegetést. És Orbán Viktor és az ő politikáját pedig úgy, mint aki minimum flörtöl az oroszokkal, de van, akik ezt trójai faló politikának nevezik. És ebben teljesen egységes az Európai Konzervatív Társaság is, tehát ebben még Morawiecki is ezt az álláspontot képvisel, ugye a rengyel PISZ is ebben a csoportban van, és hát Meloni is teljes messzélességgel, hát egy kicsit furcsa hangzik egy hölgy esetében, mindesetben teljes mértékben kiáll Zelenszky mellett, és támogatja őt. Na most ezzel az állásponttal teljesen elszigetelődött még ebben a csoportban is. Azok, akik Európában kicsit hasonló vagy hasonlóan gondolkodnak, például az orosz agresszióról, mint Orbán Viktor, azok mind az identitás és demokrácia csoportban vannak. Ezt tekintem én igazából szélsőséges csoportnak. Tehát ez a Marine Le Pen, itt volt az AfD, akit még onnan is kizártak most, de lehet, hogy most visszaveszik, megy az alkudozás. Itt vannak az osztrák szabadságpártiak, itt vannak a Salvini pártja, itt van a Vox, a spanyol nacionalista párt, tehát ezek a ténylegesen.
És benne lehet a pakliba, hogy akár ide csatlakozna Orbán Viktor és a Fidesz, hogyha nem lesz más lehetőség, most vagy maradnak függetlenek? Vagy
ez a két lehetőség maradt jelen pillanatban. Tehát vagy csatlakoznak az identitás és demokráciához, ez óriási presztízsveszteség, mert ők tényleg a páriák Európában, velük senki nem akar közösködni, még az európai konzervatívok sem. Hát ezen sopánkodott Orbán Viktor, hogy a két hölgy nem akar megegyezni. Ugye Meloni nem csak Orbán Viktornak adott kosarat, hanem Marine Le Pennek is. Vele sem akar együttműködni.
És mi történik, hogyha mégis? Milyen következménye lehet annak, hogyha mi mégis ide csatlakozik. Na,
hát szerintem képviselő... nagyon rossz, mert a következő a helyzet. Európában a jobboldali térfélen a jobb középpártok, akik most a legerősebbek, nagyon megerősödtek az Európai Néppártban című pártok, legfőbb ellenségüknek a szélső jobboldalt tekintik, mert azok a kihívók. Például Németországban a CDU-CSU most a legfőbb ellenfelének az AfD tekinti. Tehát ezekkel együtt lenni az azt jelenti, hogy ezeknek a mérvadó, meghatározó pártoknak az ellenségeivel és ellenzékével vannak együtt. Hát nem beszélve arról, hogy Magyarország számára nem sok jót ígér az, hogyha a kormánypártja egy ilyen csoportban van, miközben az ő fő ellenzéke, mert most már azzá vált Magyar Péter csoportja, a Tisza párt, az viszont benn van a néppártban. Annak közvetlen kapcsolatai lesznek ahhoz a CDU-CSU-hoz, ami hát most minden létező jóslat szerint jövő szeptemberben megnyeri a választást, és kancellárt fog adni. És ez a kapcsolatrendszerrel már nem Orbán Viktor fog rendelkezni, hanem az ő fő ellenfele és kihívója.
És ehhez képest, hogyha mondjuk függetlenek maradnak, az mennyivel jobb vagy nem jobb? Szóval, hát, hogyha úgy nézzük az ottani viszonyokat, igen, ehhez képest, amit mondom.
Igen, hát ezt el tudom önnek mondani, mert ugye én 5 évet lehúztam az Európai Parlamentben, tehát látom a két dolgot. Mind a kettőnek van úgymond előnye és hátránya. Ha függetlenek maradnak, annak megvan nyilvánvalóan az az előnye, hogy nem lehet besorolni őket a szélső jobb oldal közé, ők aztán függetlenek. Viszont a függetlenek azok gyakorlatilag teljesen súlytalanok. Teljesen marginálisak. Nem jutnak bizottsági pozíciókhoz, nem kapnak jelentéseket, semmilyen érdemi befolyásuk nincs. Hát a Fidesz ugye ezt megélte az elmúlt 5 évben. Az eseményekre gyakorlatilag nincs befolyásuk. De nem lehet őket megbélyegezni azzal, hogy szélsőségesek, mert ők függetlenek. Ha viszont bekerülnek ebbe a csoportba, annak van bizonyos előnye olyan szempontból, hogy együttműködnek egy csapattal, akik adott esetben hát mellettük kiállnak. Itt ebből a csoportból lehet még miniszterelnök, vagy kancellár, bár kérdéses az osztrák Freiheitspartei. Most ezt az európai parlamenti választást megnyerték 27%-kal, de ez messze nem az, ami korábban jósoltak nekik a 30% fölötti eredmények, és 24-25%-ra ott vannak a szozdemek, 23-ra az ÖFOP-i, tehát könnyen lehet, hogy olyan koalíció jön létre, ami kizárja a győztest a második, harmadik között. Tehát még az se biztos, de hát ott legalább hozzájuthatnak valamilyen lehetőségekhez, viszont a homlokukon viselik azt, hogy szélsőség.
Hát akkor elközött a kettő között itt kell tud mérlegel. Most mérlegelni? Nincs is más opció, ha jól értem jelenleg.
Hát én nem látok más opciót, mert ugye nem lett, hogy ennyire akartak a konzervatívokhoz csatlakozni, mert mégiscsak ez a szalonképesség határa most már belül van. Tehát ez már egy olyan csoport, hogy elkezdődött von der Leyen és Meloni között is egy egyezkedés, és most már úgy néz ki a választások győzelmek után, ugye, hogy mennyire megerősödött a CDU-CSU, hogy elhárul minden akadály von der Leyen újra választása körül, és hát ez a két nő, ez meghatározó. Ez egy nagyon érdekes most az európai politikában, és csak egy mellékszál, de megemlítem, a nők kiemelkedő szerepe. Ugye itt most 3 nő keverte a kártyákat az elmúlt hetekben, elsősorban Meloni, ő volt a központi szereplő.
Most az egyik főszereplő.
Az egyik főszereplő, de azért ott van a von der Leyen asszony is, és ott volt a Marine Le Pen is, aki szintén nagyon kavart, és ha megnézzük az európai csúcspozíciók leosztását, most úgy tűnik, hogy 3-1 nyerik a hölgyek, ugye von der Leyen lenne a bizottság elnöke, Kaja Kallas a külügyi főképviselő, és Roberta Metsola marad a parlament elnöke, tehát egy szerény, főleg protokolláris pozíciót birtokolhatnak az urak, Costa személyében, aki a tanácsnak lenne az elnöke. Hát ott még vita van, hogy 2,5 évig vagy 5 évig töltheti be ezt a funkciót.
Na folytassuk akkor egy másik pozícióval, ami szintén Orbán Viktorhoz kapcsolódik, és hát ugyan, de egy férfiről van szó, méghozzá Márk Rutteről, ugye, mert hogy ott egy érdekes fejlemény történt, vagy történhetett, ugye ő nagyon szeretne NATO főtitkár lenni, vagy legalábbis ilyen ambíciói vannak, és Orbán Viktor, illetve Szijjártó Péter is korábban megmondták, jelentették, hogy nincs az a helyzet, hogy bármilyen formában őt támogassák. Ugye itt elég komoly adokkapok alakult ki korábban Márk Rutte és Orbán Viktor között. Most azonban olyan információk láttak napvilágot, hogy ők megegyeztek, vagy legalábbis találkoztak, vagy találkozhattak, és a Reuters is úgy értesült, hogy Magyarország már nem csak ellenzi az ő főtitkári kinevezését, hanem már úgymond a bocsánatkérésére sem tart igényt, és nem tudom, hogy látta-e, hogy kérdezték erről, ugye Orbán Viktort, aki már nyit a sajtó, a nemzetközi sajtót, hogy Rutte bocsánatot kérte tőle, Orbán Viktor azt visszakérdezett, és azt mondta, hogy miért, mert megszületett. Utána megrántotta a vállát, és azt mondta, hogy senkitől nincs szükségem bocsánatkérésére, bocsánatkérése nem olyan csávó vagyok, egész konkrétan. Így fogalmazott, és aztán elmondta, hogy Rutte megadja neki azokat a garanciákat, amiket egyébként a mostani főtitkártól, ugye Stoltenbergtől is megkapott, amik ugye nem is olyan garanciák, mert hogy igazából nem is volt ezekre valójában szükség, erről mi is beszélgettünk, szóval minek köszönhető ön szerint ez a váltás?
Igen, hát ez egy nagyon érdekes történet, ugye hónapokon keresztül ment az a szöveg, hogy Rutinek volt egy kétségtelen egy nagyon szerencsétlen mondat, amikor azt mondta, hogy térdre kell kényszeríteni Magyarországot. Szerintem azt kellett mondani, hogy térdre kell kényszeríteni a magyar kormányt, és akkor az nem az országról szól, hanem a kormányról, és az egy legitim dolog, az nem szép, hogyha elkezd egy országot él. Hát erre hivatkoztak, hogy emiatt szóba nem jöhet, legalábbis addig, amíg térden állva bocsánatot nem kér. Aztán most hirtelen támogatták is Klaus Johannist, akit egyébként csak ők támogattak. Még a román kormány is csak olyan félszívvel, mert ugye a román miniszterelnök, Csalákó, az nagyon rossz viszonyban van Klaus Johannisszal, és úgy tűnik, hogy Johannisnak ígértek is most valamilyen posztot a bizottságon belül, és ez le is került a napirendről. És hát mi történt? Eljött Jens Stoltenberg, és hirtelen egy 180 fokos fordulatot hajtott végre a magyar kormány mindenben. Ez is része annak, a Markut, de azért nem csak ebben a kérdésben. Ugye eddig mindenfélét akadályoztak, ami Ukrajnával, illetve a NATO Ukrajnával kapcsolatos terveivel volt kapcsolatban, tehát Ukrajna támogatásával, majd bejelentett Orbán Viktor, hogy mostantól mindenben támogatni fogják, és illetve nem akadályozzák, bármit is tesz a NATO ebben az ügyben. Őnek egy feltételük van, hogy Magyarország ezekben ne vegyen részt. Na most az az igazság, hogy ez a feltétel, ez az a szerződésből következik. Ugye a szerződés világossá teszi, hogy egy tagállamnak csak az ötös cikkes értelmében, a washingtoni szerződés ötödik cikke értelmében kötelessége megtenni azt, amit megtesznek, egyébként pedig önként dönt arról, hogy milyen akcióba vesz részt. Ugye az ötös cikk az arról szól, hogyha megtámadják az országot, akkor nyilván bármelyik NATO tagállamot, akkor mindegyiknek a segítségére kell sietni. Nem erről van szó, ezért itt ez egy teljesen önkéntes dolog, ha nem akar részt venni, akkor nem vesz részt.
De akkor mi történhetett valójában? Vagy mi lehetett itt a váltásnak az oka?
Igen, és ez egy jogos kérdés. Én úgy gondolom, hogy itt nagyon komoly fenyegetések hangzottak el. Én hozzá már eljutottak olyan hírek, hogy a felfüggesztési szóba került, a Magyarország tagsági jogainak a felfüggesztése.
Mármint az európai?
Ez most a NATO.
Vagy NATO, bocsánat, NATO.
Igen, ez a NATO. Igen. Ugyanis ez már, erre már van pressz. Az a NATO-ból kizárás nincs, legalábbis ilyen pontja nincs a washingtoni szerződésnek, erre soha nem gondoltak, hogy valakit ki kéne zárni. De a jogokból felfüggesztés már kétszer is előfordult, egyszer Portugália esetében, amikor ott egy katonai puccsban 74-ben kommunisták is részt vettek, illetve egy Törökországban szintén egy katonai puccs nyomán, addig, amíg ezek rövid ideig tartottak, amíg nem tartottak választásokat, és nem jött egy demokratikus
választás. És most esetlegesen Magyarország.
És komolyan elkezdték mérlegelni ezt, és ha Magyarország ilyen mértékig akadályoz mindent, akkor ennek súlyos következmény lesznek. Ráadásul egy nagyon pánikot váltott ki Orbán Viktornak az a kijelentése, hogy vezető magyar diplomaták és katonák dolgoznak egy opt-outon, egy olyan speciális státuson a NATO-n belül, hogy Magyarországnak bizonyos dolgokban ne kelljen részt venni, sőt, először úgy fogalmazott, hogy Magyarország területén kívül semmiben ne kelljen részt venni. Na most ez ugye azt jelenti, hogy akkor fölmondja a NATO szerződést. Tehát ezt is jöttek tisztázni, hogy hát, hogyha itt tartunk, akkor ennek nagyon súlyos következménye lesznek. Nem tudjuk, hogy ez csak egy bluff volt a Motorbán részé, vagy tényleg ezen foglalkoztak, de ezt két alkalommal is bedobta, a békemeneten is, és egy rádióban, egy pénteki rádió interjújában is, hogy ők ezen most komolyan dolgoznak egy opt-outon. Hát ez annyira volt komoly, hogy pár nap múlva ezt teljesen visszaszívta, tehát semmiféle önálló státusra nem tart igényt, ezt kapta úgymond, amit hát minden tagállam megkapott, tehát kész, és teljesen visszakozott. És nyilván már itt megállapodtak abban, hogy Ruttét is támogatni fogja, csak neki szüksége volt arcmentési okokból arra, hogy legyen egy találkozó, és a Rutte írjon neki egy levelet. Nagyon érdekes ez a levél, ezt ő Orbán Viktor maga közölte, tehát én is onnan ismerem, és ott olvastam el. Ez a levél, ebben ugye egy szóbocsánatkérés nincs, ebben írásban rögzíti a feltételeket, ebben nagyon fontos az, benne van az is, hogy Magyarországnak ezekben nem kell részt vennie, De benne van az is, hogy Magyarország nem akadályoz meg semmit, ami a NATO Ukrajnával kapcsolatos terve.
Tehát akkor, ha jól értem, és így lefordítva, az történt, hogy eddig volt a határ, tehát eddig mehetett el Magyarország, és itt volt a vége. Ez volt az utolsó lépés.
És ez egyébként nagyon jellemző volt Orbán Viktor korábbi politizálásra is, hogy elmegy a falig, de ott azért megtorpant. Tehát amikor nagyon komoly fenyegetéssel áll szembe, például ez volt történt ugye decemberben az EU-ban is, akkor kiment kávézni, mert ott is megfenyegették, ott a hetes cikknek a tovább léptetésével fenyegették meg, és ugyanez megtörtént februárban is, amikor ugye úgy ment ki, még innen reggel úgy nyilatkozott, hogy szó nem lehet róla, hogy hozzájárul az 50 milliárdos támogatáshoz, aztán azt ott már ki sem ment kávézni, azt megszavazta. Tehát amikor azt érzi, hogy ennek nagyon súlyosak a következményei, akkor ő azért megáll. Tehát nem, ilyen szempontból nem öngyilkos politikai értelme gondolom, hanem az utolsó, tehát a falig megy el. De most azért nagyon messzire ment el, és ez a történet, amiről beszélünk, tehát, hogy ennyire ellenzik az ő belépését még ebbe a félig meddig szélsőséges csoportba is, azért az azt jelenti, hogy ő tényleg túl messzire jutott el, és egyébként csak egy kis mellékszál, a finnek és a svédek is nagyon keményen ellenzik.
Ugye hát itt nyilván jön, nem véletlenül.
Itt jön vissza az, hogy itt kekeckedtek hosszú időn keresztül a finn és a NATO tagság jóváhagyásával. Most a kölcsönkenyér visszajár alapon. Igen.
És azzal, hogy most úgymond akkor behúzta itt a féket, ez azt jelenti, hogy innen még vissza lehet jönni akkor ebből a helyzetből, vagy ez egy ilyen kitaszítottsági helyzet? Vagy hogy kérdezem, tehát, hogy vissza lehet innen még fordulni, mert ahogy mondta, most nagyon túltolta ezt a helyzetet. Szóval, hogy innen vissza lehet még rükkvercelni, vagy túl jutott ezen a ponton?
Hát igen, ugye van ez a repülési szakifejezés, úgymond, hogy beyond the point of no return, tehát túl azon a ponton, onnan már nincs vissza.
Igen, erre akartam kérdezni, hogy ezen túljutott vajon, vagy ez nehéz egyelőre?
Ez egy abszolút jogos kérdés, és szerintem senki sem tudja a pontos választ, hogy már tényleg túlment, és már mindegy, hogy mit csinál, mert már nem veszik, vagy még nem. Én azt gondolom, hogy még visszatérhet, mert azért az Európai Uniónak is, NATO-nak is szüksége van az egységre és az együttműködésre, de ez neki nagyon nagy árat kell most már fizetni. Tehát nagyon nagy arcvesztéssel tud ki. Hát már most is ugye ezek mind arcvesztések. Tehát minden olyasmiről azt mondta, hogy szó nem lehet róla, hát hány ilyet soroltunk fel az elmúlt 5 percben. Ukrajna támogatása.
Na igen, csak amikor ugye mondjuk a külső szemmel, vagy a laikus szemmel nézve ezt a dolgot, ugye az emberek azt látják, hogy mégiscsak ide jött a NATO főtitkára, kiálltak, szépen elmondták, hogy megegyeztek, tehát úgy tűnt, hogyha az ember nem lát ezekbe a folyamatokba bele, mint hogyha oké lett volna egy kis bonyodalom, de most már minden visszaállt a régi menetrendbe.
Nagyon nem vagyunk ott, hogy minden visszaállt volna, mert akkor ugye például befogadták.
Persze, csak azért mondom, hogy van azért ennek egy koreográfiája, diplomáciailag természetesen.
Igen, ez az, amiről az előbb próbáltam beszélni, hogy nem érdeke a NATO-nak és az EU-nak, hogy őt egyértelműen kitaszítsák, tehát ezért benne akarják tartani a körbe, de hát a mozgástere az borzasztóan beszűkült, és nagyon nagy engedményeket kéne tennie ahhoz, hogy komoly partnernek fogadják el. Tehát most már nincs már visegrádi négyek, nincs semmi, tehát ő nagyon kifociszta magát, ha szabad egy ilyen kifejezéssel élni ezekből a körökből, és most nagyon sokat kell tenni azért, hogy visszatérjen.
Akkor egy pillanatra térjünk már még vissza a néppárthoz, mert ugye említette a beszélgetésünk elején, meg nagyon sok elemző kiemelt, hogy nagyon megerősödött most a néppárt, és ahogy már ön is szélzott rá, ugye ide került be most is a Tisza párt, illetve Magyar Péterék 7 képviselője, 7 fős frakció, és azért, ha jól nézem, de kérdezem, hogy ez így van, azért 7 fő az nem kevés. Még egy ilyen nagy frakció is azért van jelentősége. Ez mondjuk a Tisza párt szempontjából, már ön is úgy említette az előbb, hogy nagyon sok információt, lehetőséget és minden egyebet jelent. Ez elsősorban politikai, anyagi vagy minden egyéb szempontból lehetőség mondjuk a Tisza pártnak, és mit jelent a néppártnak az, hogy ők ott lesznek?
Hát most kezdjük a Tisza párttal. A Tisza pártnak anyagilag is sokat jelent, mert az az igazság, hogy nagyon bőkezűen támogatja az Európai Parlament a képviselőket és képviselőcsoportokat, és azt annak arányába osztják, hogy hányan vannak. 7 vannak, az egy nagyon szép summa. Tehát abból gyakorlatilag úgy lehet a magyar pártépítést is megkezdeni, hogy valami a számvevőszéknek semmi köze hozzá. Tehát ugye csak a magyar adófizetői pénzekkel számoltathatja el a pártot, tehát nem büntetheti meg ezért.
Ez egy komoly anyagi hátteret jelent.
Ez jelent egy anyagi bázist is, de én ennél még fontosabbnak tekintem azt, hogy ez egy nagyon komoly politikai háttér. Szakmai háttér is, mert a néppártnak egy nagyon nagy szakértői bázisa van, és egy hihetetlen értékes kapcsolatrendszer. Európában 13 miniszterelnök van, az néppárti miniszterelnök, és valójában nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy a legfontosabb országban is néppárti miniszterelnök legyen, Németországra gondolok. Ez egy év múlva szerintem be fog következni, vagy kancellár. Tehát ez egy nagyon értékes kapcsolatrendszer, információs hálózat. Tehát ha ezzel jól élnek, akkor ez egy erőforrás. Ez egy nagyon nagy erőforrás a 2026-os választásokra. Nem beszélve arról, hogy a fő ellenfelük, ugye a kormány, az meg pont kikerült minden ilyen körből. Tehát nem vehet részt azokon az egyeztetéseken, amin a néppártiak részt vesznek, nem, semmilyen komoly háttere nincs, a parlamentben súlytalan, továbbra is súlytalanná marad. Tehát ez egy nagyon komoly előnnyel indul. Ugyanakkor persze a magyar választásokra úgy látom, hogy az Európai Parlamentnek azért csak korlátozott a hatása, tehát igazából onnan megnyerni nem lehet, de nagyon komoly támogatás lehet.
És fordítva nézve a néppárt szempontjából egyértelmű volt, hogy ők... úgymond befogadják a Tisza pártnak a képviselőit?
Hát én úgy látom, hogy a néppárt nagyon bosszút akart állni Orbán Viktoron és a Fideszen. Tehát ő nekik nagyon sokat ártott Orbán Viktor és a Fidesz. A presztízsüknek is addig, amíg benn volt, és utána pedig hát folyamatosan támadja őket, lebaloldalizza, árulóak nevezi, tehát minden módon támadja őket, és nagyon szerettek volna már egy komoly partnert találni Magyarországon. Tárgyaltak is sok minden. Én tudom, hogy Márki-Zay Péternek is megvoltak a tárgyal, stb., de nem találtak még idáig fajsúlyos partnert. Most először látnak valakit, aki törleszthet. Ugye itt van egy személyes törleszteni valója is Manfred Webernek, az EPP elnökének és frakcióvezetőjének, mert hát ő úgy gondolja, hogy Orbán Viktornak nagy szerepe volt abban, hogy megakadályozta, hogy ő legyen a bizottság elnöke. Mert ugye eredetileg ő volt a spitzenkandidát, a csúcsjelölt. Tehát itt sok minden egyesül, ami
tehát akkor inkább
fontos.
Itt van személyes sok is, diplomácia és politikai jó, és ebből a szempontból ez. Van. Amellett azért nyilván ez a hétfő, ahogy ön is említette, ez is számít.
Igen, a hétfő is számít, ugye ez a hetedik legnagyobb csoport jelenleg a néppártban, ahol 26 vagy 28 párt van, tehát azért viszonylag elől van, nem a legnagyobb, akik bivaj erős lett, az a CDU. Ez ma Európa legnagyobb és legbefolyásosabb pártja, még úgy is, hogy jelenleg még nincs hatalmon, de hát már mindenki arra számít, hogy az lesz. A CDU-CSU együtt egy hihetetlen csoport, hát a legtöbb Európai Uniós tagállamnak nincs annyi képviselője, mint ide ennek a két pártnak együtt ott.
Ebből a szempontból az, hogy Magyarország ugye július 1-től uniós elnökséget tölti be. Ennek van, vagy lehet bármilyen súlya jelentősége? Ezt az egész kontextus nézzük, amit ön mondott, vagy ez inkább csak egy ilyen gesztusértékű pozíció?
Hát ezt fel lehetne használni a imázsjavításra. Tehát, hogyha ezt komolyan veszik, akkor fel lehetne használni. De hát éppen most is elindítottak egy újabb háborút az Európai Bíróság ellen, tehát hogyha ezt szabadságharcos módon fogják föl, akkor ez semmilyen imázsjavításra nem lesz alkalmas.
Ugye éppen néztem, hogy kiemelték, hogy Trump logót, illetve a Trumptól vett mottót használják. Igen, tegyük Európát nagyjá. Ez például, ha már ezeket nézzük, ezeket a szempontokat, személyes diplomáciás politikai háttereket, meg hát amiket itt említett, hogy mi minden számít. Mondjuk egy ilyennel ez mennyire szerencsés ezt mottónak adni?
Szerintem nagyon nem szerencsés. Mert a szélsőjobb oldaltól eltekintve Trump sehol sem népszerű Európában. Főleg az európai vezetők körében rendkívül nagy az ellenszenv, és a félelem attól, hogy ő visszatér. Tehát most az ő szlogenjével reklámozni Európát, ráadásul ez ugye egy kampányidőszak Amerikában, hát november 5-ig tart a kampányidőszak. Tehát ez tud hivatkozni Trump, hogy a magyar elnökségnek is az ő jelszava van fölhívva, persze úgy, hogy még Europe Great Again, és nem még Amerikáról. Tehát én ezt egy nagyon balszerencsés dolgnak tartom. Ráadásul hát ez megint egy ilyen silány koppintás. Tehát miért kellett ezt elkoppintani? Miért nem találtak egy saját jó jelmondatot?
Hát nyilván nem lehet véletlen valószínűleg.
Hát abszolút nem véletlen. Sőt. Hát
tehát, hogy nem is akartak, ha jól értem, csak arra reagáltam, amit mondott, hogy nem is akartak ezek szerint más jelmondatot. De ez nem arra utal, amit az előbb célzott, hogy az imázsépítést Tehát, hogy nem ez a célja, vagy nem ez a célja Magyarországnak, vagy az imázsát egy picit helyrehozza? Vagy ezt rosszul látom?
De jól látja, hogy én is arra gondolok, hogy ezek alapján, hogy nem az a célja. Mert most is ugye folyik az háború, most a bíróságítélettel kapcsolatban is, hogy elneveztek soros bíróságnak, tehát a bíróságokat sértegetni nem célszerű, nem helyes, és főleg nem egy elnökséget hamarosan megkezdő ország részéről. Hát ez egy legfontosabb Európai Uniós intézmény. És a soros bíróságnak nevezni az... Meg egyáltalán ez mindenki háborúpárti volt, mindenkit le... sorosoztak, meg lebaloldalisztak. Ezek nem jó dolgok, és akkor végül is itt van egy lehetőség, amiről beszélünk, ami lehetne egy lehetőség, hogy Magyarország egy kicsit jobb színbe tüntesse föl magát, és ettől félek, hogy ezzel nem fog tudni élni.
Uh-huh. Még egy utolsó kérdés a végére, a pénzek ügye, az európai, hát az uniós pénzek ügye. Itt most éppen olvastam, hogy az Európai Bizottság éppen, hogy szóvá tette, hogy a kormány ugye a főváros rovására költi az uniós pénzeket is, és hát egyáltalán az, hogy hogyan jutnak el, meg hogyan nem
ez
jutnak
az
el. Így van, és hogy ugye ez egyértelmű diszkriminációra utal, stb. És ugye a főváros részéről, meg más fővárosok tekintetében is ugye próbálják közvetlenül megszerezni a pénzeket, ugyanakkor most például itt vannak egy ilyen típusú hát megjegyzések. Szóval ön mire számít, hogy a pénzek ügyében hogyan alakul a helyzet, mert hogy ez is ugye nagyon-nagyon régóta húzódik, és hát számtalan esetben ismét ez is része volt tulajdonképpen ennek az egész politikai történetnek, amiről beszélünk.
Igen, így van, és hát ugye van a 27 szupermérföldkő. Ezt kijelölték, és kérték, hogy ezeket a kormány teljesít. Ebből néhányat teljesítettek, ennek megfelelően tavaly decemberben föl is szabadítottak 10 milliárdot, de még a 27-ből 14 az ott áll, hogy azt még nem teljesítették. És itt van az Erasmus ügye. Semmit nem változtattak a törvényen, de egy mondatot sem, visszavonták a politikusokat, de bármelyik pillanatban ki is lehetne nevezni, mert a törvény nem változott, és továbbra is ezek az emberektől töltik be a kuratóriumi tisztségeket, egyet kineveztek. Tehát nem látszik a készség, az együttműködési készség a magyar kormány, emiatt kérdéses, hogy a pénzek megjönnek, és azért a mostani parlament összetételét nézve is könnyen lehet, hogy az új parlamentben is szóba kerülnek a pénzek fölfüggesztése újból, és még az is az a 10 milliárd is, amit, mert ugye a parlament ezt nagyon kifogásolta, ezen a 10 milliárdnak a szabad átételét, mert ők még kevésbé voltak elégedettek a magyar teljesítéssel, mint a bizottság, tehát ők azt mondták, hogy gyakorlatilag nem teljesített Magyarország, és nem kéne, tehát szerintem Damoklész kardjaként függ a fejünk fölött a pénzek ügye.
És az, hogy Budapestnek esetleg, vagy akár a fővárosnak közvetlenül jöjjenek pénzek, ugye volt már erre példa?
Igen.
Több alkalommal is, és e körül is ugye azért nagyon komoly politikai hát bonyodalmak alakultak ki.
Szóval itt a következő a probléma, egyébként ezért nagyon harcoltak a magyar ellenzéki képviselők, a momentumosok is, mind, persze ők ezt nagyon küzdöttek ért, és nagyon helyesen, és valamivel javult is a helyzet, de lényegében nem tud javulni, mert az a probléma, hogy az Európai Unió, illetve a bizottság olyan apparátussal, amelyik folyamatosan több tízezer, akkor ugye ezt nem lehet csak Budapestnek, akkor minden főváros ki kell venni, vagy minden nagyváros, az összes pályázatát komolyan értékelni, ellenőrizni, monitorizálni tudná, nem rendelkezik. Idáig az volt a gyakorlat, arra épült alapvetően, hogy ezt a nemzetállami hatóságok végzik el. Az kétségtelen, hogy fölmerült, hogy bizonyos tagállamokban, ez főleg megint Kelet-Európa, vagy Közép-Európa, tehát például Magyarország és korábban Lengyelországban, ezzel nagyon visszaéltek hatóságok. A legújabb példa ez az otthonteremtési támogatás, ahol ugye Budapesten majdnem a 20% az ország lakosságának, és elég komoly lakhatási problémák is vannak itt, talán nagyobbak, mint vidéken, és 5%-át kapták meg a pénzeknek. Miközben mi drágábbak is az ingatlanok, meg minden Budapesten, mint máshol. Tehát igen, én itt nagyon komoly problémákat látok. Tehát az lenne a cél, hogy növeljék ezt az összeget, de ez soha nem lesz annyi, amennyire igazából Budapestnek szüksége lenne. Tehát ezt úgy hívják az európai szaknyelven, hogy közvetlen támogatás. Tehát amit nem közvetve a tagállamon keresztül, hanem közvetlenül Brüsszelből kapják, ez növekedett, majdnem kétszeresére, de ez még mindig
csak igen, arra céloztam, hogy annak a helyzetnek a következtében, amit itt végigbeszéltünk, elképzelhető-e, hogy nem kapjuk meg ezeket a pénzeket, ugyanis, említette, ez simán benne lehet a pakliban, és akkor ugyanúgy Budapest sem tudja megkapni a pénzeket, tehát hogy erre irányult igazából a kérdés.
Igen, és jogos a kérdés, és helyes is, hogy nekünk nem az a célunk, hogy ne kapjuk meg a pénzeket. Szerintem egy normális politikus, vagy egy normális állampolgár sem erre működik, vagy ezt akarja elérni, hanem azt akarja elérni, hogy kapjuk meg, de az tisztességes, átátlató, transzparens eljárás keretében is nem korrupcióval kapjuk meg. Tehát ez a cél, tehát nem úgy, hogy ahogy eddig nagyon sok pénzt kapott Magyarország. Tehát hihetetlen sok pénzt kapott Magyarország. Több mint 60 milliárdot nettóban, összesen több mint 82 milliárdot, csak ugye mi is befizettünk. Ez nagyon-nagyon-nagyon nagy összeg. És hát azért ez abból az adatból, amit nem tegnap hozott, hiszem az Eurostat nyilván, hogy most már Bulgária is megelőzött fogyasztás tekintetében minket, abból hát ez nem látjuk az eredményét. Hát itt el lett tékozolva ez a sok pénz. Tehát jöjjönek a pénzek, de ne úgy, ahogy eddig.
Hát igen, ugyanakkor meg éppen az is egy friss fejlemény, hogy egy uniós eljárást is javasolnak egyébként, ugye az Európai Bizottság pont a túlköltekezés miatt, mert hogy akkora most már az államháztartási hiány is. Ugye ez meg a másik része a történetnek, szóval, hogy ez is egyfajta eljárás, nyilván ez is egy hosszú és bonyodalmas eljárás.
Most nem csak ellenünk van.
Igen, nem csak ellenünk van.
Például Franciaország ellen is, amilyen még soha nem folytattak eljárást, ez egy elég kemény dolog. Lehet, hogy most fölbátorodtak azzal, hogy ilyen gyenge eredményt ért el Macron, mert ugye a franciák és németek ellen, Juncker volt ez a híres mondat, amikor rákérdeztek, hogy Franciaországot miért nem büntetik meg, szóval Franciaország az Franciaország. Tehát annak van egy speciális státusa, és Németországnak is. De hát még Németország nem lépte túl soha sem.
Hát és Németország meg Németország, ha már itt tartunk. És hát Magyarország meg Magyarország, hát ha már akkor ez a végszó. Köszönöm szépen Szent Ivány Istvánnak, hogy át tudtuk beszélni most ezt a helyzetet. Hát izgalmas lesz látni, hogy hogyan alakulnak.
Én is köszönöm a lehetőséget, és a máskor is van lehetőségem, szívesen. Thank you.